Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő, a Szent Erzsébet Caritas Központ munkatársa. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Köszönöm önkéntes technikus kollégámnak, Rostás Tibornak a mai napi segítséget. Észrevételeiket elküldhetik számomra a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai napi témánk az iskola érettség, és sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióba vendégemet, Nemesiné Zsolnai Orsolyát.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Nagyon örülök, Orsi, hogy ismételten a vendégem vagy. Majdnem egy évvel ezelőtt májusban ültünk itt, és akkor is egy kicsit az iskola érettségről beszéltünk. Mielőtt belevágnánk ebbe a igen aktuális témába, szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzál be a hallgatóknak, mesélj magadról.
Én Nemesiné Zsolnai Orsolya vagyok, és fejlesztőpedagógusként, mozgásterapeutaként és hitoktatóként dolgozom Pest-Szentlőrincen, több általános iskolában és óvodában. Három gyermekünk van, a férjemmel együtt a Szemeretelepi Szent István Király plébánián dolgozunk, családok támogatásával, házas közösségek vezetésével foglalkozunk. Gyermekeink közül ketten már iskolások, van egy harmadikos nagyfiunk, egy elsős kislányunk és egy nagycsoportos kislányunk, úgyhogy az iskola érettség nem csak mint szakembert érint idén engem, hanem mint szülőként is.
Hát szóval akkor mindenféle oldalról meg tudod ezt, és át tudod élni ezt a témát és ezt a kérdést.
Igen.
Ugye mostanság már a egyházi iskolákban megtörténtek a beiratkozások, más általános iskolákban meg most fognak megtörténni, vagy ezt követően. De én azt gondolom, hogy akkor is nagyon fontos ez az iskola érettség. Mit is takar pontosan ez? Mert azért meghalljuk ezt, hogy iskola érettség gyomorgörcsöt kap a szülő is, a gyerek is, hogy mi fog történni, mit néznek az én kis gyermekemen.
Tudja, amikor az emberről, Isten teremtményéről gondolkodunk, akkor mint egy fizikai, lelki és szellemi egységként gondolunk az emberre, és amikor egy óvodás gyerek iskola érettségéről döntünk, közösen óvónők, szülők, segítő szakemberek, akkor ugyanezt a hármas egységet nézzük mi is. Fizikailag alkalmas-e arra, hogy iskolát kezdjen, idegrendszerileg érette erre a dologra, pszichés funkciói, szociális készségei megfelelőek-e, illetve hogy szellemileg a kognitív érettség területén megfelelő szinten áll-e.
Igen, ugye előző, bár ugye kicsit régebben történt beszélgetésünk alkalmával, elég részletesen beszéltünk a fizikai érettségről, pont ezért azt gondolnám, hogy lépjünk egyel arrébb, és akkor a kognitív érettségről beszéljünk, hogy mit is takar, mit értünk ezzel, mi az, amit el kell érniük a gyerekeknek, hogy iskolába tudjanak menni.
Biztosan sok szülő találkozott már hogy nagycsoportos gyermekét különböző feladatlapokkal mérték az óvónők, vagy esetlegesen a pszichológus, fejlesztő pedagógus. Ugye a tanulás, a megismerő tevékenység az egy komplex folyamat. Ennek a sikeressége abban áll, hogy a részképességei, a tanuláshoz szükséges részképességei megfelelő érettségi szinten állnak-e. Ugye ez a részképesség, ez egy szakmai fogalom, hogy mit is takar ez konkrétan egy gyakorlati példán keresztül szemléltetném. Ugye körülbelül november-december tájékán az iskolás gyerekünknek le kell írni például azt a szót, hogy batyu. Úgy gondoljuk első látásra, hogy ez egy könnyű feladat, de nézzük meg, hogy mi minden funkciónak kell a helyén lenni ahhoz, hogy ezt sikeresen akár diktálás után le tudja írni. Ugye jó érettségi szinten kell lennie a finom motorikájának, ami gyakorlatilag a kezének az ügyességét jelenti, tehát hogy megfelelően fogja a ceruzát, jó nyomatékkal meg tudja-e formálni a betűket. Nagyon jó szinten kell lennie a téri tájékozódásának és a szemének, kezének a koordinált működésének kell lennie ahhoz, hogy beletaláljon a vonal közbe. Jól kell hallania a betűket, tehát meg kell, hogy tudja különböztetni egymástól a hangokat, el is kell tudja választani egymástól akár ennek a szónak az egyes hangjait, tehát hallania kell azt, hogy ez a szó abból áll, hogy b, a, cs, u. Ezeket a hangokat helyesen kell észlelnie, és helyesen kell tudnia kiejteni, mert hogyha a batyú helyett bagyut ejt, akkor azt is fogja leírni, amit ő hall. téri tájékozódásának azért is kell a helyén lennie, mert nem mindegy, hogy B-t, vagy P-t, vagy D-t ír le a szó elején, ha jobbal irány közti különbséget nem tudja jól, jó szinten, akkor valószínűleg nem fogja helyesen leírni. Nagyon jól kell, jó szinten kell állni a szerialitásának, vagyis a sorrendiségének, tehát hogy a batyú szót megfelelő sorrendbe írja le a betűket, és ne keverje össze, illetve természetesen az íráshoz a figyelmi és az emlékezeti funkcióknak is jó szinten kell állnia.
Ahogy így hallgattalak, és ezeket a kritériumokat felsoroltad, akkor nekem az jelent meg, hogy ha egy ilyen iskolai érettség során vizsgáltok akár finom motorikát, térbeli tájékozódást, hogy jól hallja be a hangokat, akkor valószínű, hogy ti nagyon sokféle problémát is kiszűrtök. Ami mondjuk eddig, GIEK-ben már, mint hogy az óvoda alatt nem volt feltűnő, mert nem kellett mondjuk annyit használni a egy-egy képességet. Mi az a leggyakoribb, vagy mik azok a leggyakoribb nehézségek, amiket kiszoktatok szűrni gyerekeknél, vagy észleltek?
Hát nagyon különböző ez egy-egy gyerekeknél. Tendencia a manapság az, hogy az auditív, tehát a hallás utáni figyelem, a hallás, a beszéddel kapcsolatos beszédészlelés, beszédértési nehézségek egyre gyakoribbak sajnos. Ugye nagyon vizuális társadalomban élünk, tehát a gyerekek sokkal könnyebben tájékozódnak képek alapján, mint a hallási figyelmük területén, tehát nagyon gyakori probléma az, hogy tőmondatokban beszélnek, nagyon szűk a szókincsük, nem nagyon tudnak megjegyezni több információt egymás után. A beszédhanghallásban is egyre több problémát látunk, míg a képi gondolkodásuk és a vizuális képességeik azok sokkal erősebbek. Nagyon gyakori problémát látunk a figyelem területén, a figyelem koncentrációban, tehát nagyon-nagyon rövid ideig tudnak egy helyben ülni, egy dologra koncentrálni, nagyon szerteágazó az ő figyelmük, ugye a multitasking korában élünk, igen, ahol ugye a gyerek sajnos maga körül is folyamatosan ezt látja, hogy anya fél lábbal becsukja a mosogatógépet, közben válaszol egy e-mailre, közben nézi a receptet, és még egyébként a gyerekhez is beszél, amit mi már meg tudunk csinálni felnőttként, de sajnos egy gyerek még erre nem képes. És sajnos ez a szertágazó figyelem azért nagyon gyakran problémát okoz az iskolában, pláne a mai világban, ahol sajnos már 6-7x45 percet kell akár egy elsős gyereknek is egy helyben ülni és koncentráltan figyelni.
Volt olyan tapasztalat, hogy egy-egy ilyen vizsgálat során derült ki, hogy mondjuk szemüvegre van szüksége, vagy nem tudom, egyéb más olyan segédeszközre, ami majd a tanulást később segíteni fogja.
Így van, ezt nagyon jó is, hogy mondod, mert segítő szakemberként is sokszor szoktuk javasolni a szülőknek, hogy még ha nem is észlel problémát, iskola kezdés előtt érdemes egy szemész, illetve egy fülorgégészeti vizsgálatra elvinni, egy egyszerű szűrővizsgálat is elég. Érdemes orvos segítségét kérni, mert a védőnöknél lévő vizsgálatok nem mindig szűrik ki azokat a problémákat, amik később gondot okozhatnak. Volt olyan gyerekünk, akit azzal csak, hogy előre ültettünk, vagy elküldtük fülészetre, és kiderült, hogy súlyos halláskárosodása van. Ezzel már megoldottuk a problémáját, és nem indult el egy lejtőn lefelé az iskolai kudarcok területén.
Hát igen, mert hogy ugye az iskola kezdés, ez egy nagyon jelentős szakasz minden ember életébe, mert hogy utána egész életünkben ugye az élet hosszig tartó tanulásba vagyunk benne, és nem mindegy, hogy a kezdeti időben milyen tapasztalatokat szerez, hogy sikerélményei vannak, vagy csak folytonos kudarc éri őt, pont azért, mert mondjuk valamit nem jól lát, nem jól hall.
Így van, ezt nagyon jól mondod.
Az jutott eszembe, hogy próbáljunk meg gyakorlati példákat mondani. Például itt a részképességeknek akár a fejlesztésére. Ugye itt van lassan a nyár, de még azért van egy kis idő az iskolából is, hogy mit tudsz ajánlani, mint gyakorló szakember, meg gyakorló anyuka, hogy a különböző részképességeket milyen módon lehet fejleszteni, de ne úgy, hogy azt érezze, hogy iskolásan na most fejlesztenek, na most tanítanak, hanem kicsit játékosan.
Így van, hát nagyon, nagyon sok gyakorlati dolgot be lehet vinni a mindennapokba, kicsit megijednek a szülők, amikor a szakkifejezéseket akár az óvónő vagy a fejlesztő pedagógus mondja, de a mindennapi tevékenységekben rengeteg fejlesztő játékot be lehet vinni. Ugye itt az előbbi példában említettem a finom motorikát, ami a kezeknek az ügyességét jelenti. A finom motorika fejlettség az feltételezi a nagy mozgásoknak a jó érettségi szintjét, a jó állapotát. Sajnos nagyon gyakran tapasztaljuk, hogy mozgásszegény életmódot folytatnak a gyerekek, nagyon sokat ülnek a tévé, a tablet előtt, keveset vannak a szabad levegőn, de most tavasszal, nyáron nagyon sok lehetőség adódik a kertben, játszótereken való mozgásra. Próbáljunk minél többféle sportágat felkínálni neki, minél többféle mozgásformát támogatni. Nagyon szeretik a mai gyerekek például az ugrókötelet, ami az én gyerekkoromban egy nagyon népszerű játék volt, ma meg szinte egyikük sem ismeri. Ugróiskolázzon, trambulinozzon, gólyalábazzon, egyensúlyozzon akár a járdán, a patkán, labdázzon, minél többféle mozgásformát próbáljunk ki. A nagy mozgások már magukkal nagy mozgások fejlettsége magával szokta hozni a kezek ügyesedését, a finom motorika fejlesztését, amit viszont nagyon sokféleképpen támogathatunk. Akár az internet segítségével, vagy óvónénik segítségét kérve kínáljunk föl minél több kézműves tevékenységet. Uh-huh. Tehát ne a színezéssel kezdjük, és a rajzolással. Hogyha ebben ügyetlenséget tapasztalunk, akkor tépjen, vágjon, ragasszon, gyurmázzon, drótot hajlítson, gyöngyöt fűzön. Ma már az interneten is rengeteg otthon is elkészíthető, olcsó alapanyagokból elkészíthető ötletet találunk.
De gondolom nem kell messzire menni, mert a konyhába a finom motorikának a tárháza áll a rendelkezésre.
Így van, pont ezt szerettem volna én is mondani, hogy vonjuk be a gyereket a háztartási munkákba, ugye, hiszen a zokni párosítás, a csipeszelés, a tésztagyúrás, a mosogatás, esetleg a csipetke készítés, ugye ezek már mind elősegítik ezt a mozgást. Rajzolhat nyugodtan, miközben mi panírozzuk a húst lisztbe, morzsába, mindenféle formát. Akár kezdhetünk számokat, betűelemeket előrajzolni neki, amit ő leutánozhat. Játszom mindenféle apró tárgyal, tehát gyöngyöt fűzhet, mozaikot készíthet, vasalható gyöngyökkel remek kis képeket alkothat, játszon tüskejátékokkal, legóval, minél többet, és ezt támogassuk.
Én azt tapasztaltam, hogy ebbe a szülőknek mindig van egy kis rossz érzésük, mert minden gyerekjátékra majdnem rá van írva, hogy lenyelhető, veszélyes, stb., hogy ugye itt meg pont a finom motorika fejlesztése miatt meg előnyös, hogy mivel tud biztatni a szülőket, vagy mi az, amilyen biztonsági dolgokat beilleszthetnek ezekbe a folyamatokba?
Hát ugye egy nagy csoportos gyerek már valószínűleg azért nem nyeli le, ugye nyilván, ha több gyerek van a családban, akkor célszerű akkor elővenni ezeket, amikor a kisebbek alszanak. Uh-huh. Ez más szempontból is fontos, hiszen én nagyon fontosnak tartom a minőségi időt, hogy minőségi időt töltsünk el a gyerekekkel, ha több gyerek van, akkor leosztva akár fél-fél órában, és egy ilyen vasalható gyöngyből közösen elkészített kép, mondjuk édesanyával, ez egy remek program lehet. Uh-huh.
Tehát, hogy minden gyerkőcre jusson megfelelő idő. Arra gondoltam, hogy tudom, hogy még sok részképességről lehetne így beszélni, fogunk is, csak most egy picit zenélünk, és akkor Pintér Bélának egy ehhez kapcsolódó kis zenéjét fogjuk meghallgatni.
Azt mondják, elszállnak a gyermek évek, a mesék helyébe a gondok lépnek, míg élek, el nem feledem, az óviban mi volt a jelen, ebédnél hol volt a helyem. Hálával tartozom a sok-sok jóért, törődését minden kedves szóért, a dadus néni mosolyát, kedves biztató szavát viszem magammal tovább. Mesevilág, most mennem kell, de nem feledem, amit tőled kaptam. Mesevilág az emlékek, a szívem még örökre megmaradnak, viszlát, csodás mesevilág. Azt mondják, az emlékek majd megfakulnak, a színes képek mind elhalványulnak, de mesék, versek, kis dalok, színek, ízek, illatok, mindazt súgják, otthon vagyok. Szívemből szeretném ma megköszönni, azt, mit értem,
az... Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsort hallják. Én Márton Andrea vagyok. Vendégem Nemesiné Zsolnai Orsolya, fejlesztő pedagógus és mozgásterapeuta. Az iskola érettség a témánk, és hát a zene előtt azzal fejeztük be, hogy mennyire fontos a gyermekekkel töltött minőségi idő. Hogyha erről még egy picit beszélni, hogy miért is jó a fejlesztés szempontjából, nyilván egy fontos dolog nem csak a gyermekeinkkel, hanem a szeretteinkkel a minőségi idő.
Igen, ugye ez műsor elején említettem, hogy mennyire szegényes szókincsel érkeznek a gyerekek az iskolába, és mikor megkérdezem őket, hogy szokott-e anya otthon mesét olvasni, akkor bizony csak a 10%-a mondja azt, hogy igen, szokott olvasni. Úgyhogy én bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a mindennapi meseolvasás ne maradjon el. Olvassunk a gyerekeknek mesét, aki már iskolába készül, aznak olvassunk úgy, hogy ne lássa a képet, hanem próbálja meg ő elképzelni, hogy miről is szól a történet. Kérdezzünk nyugodtan vissza, hogy hol játszódott a mese, kik voltak a szereplői. Kérdezzünk vissza szavakra, hogy érted-e, hogy ez mit jelent. Ugye ő neki már lehet komolyabban is feldolgoztatni akár, tehát készülvén az iskolába, akár rajzolhat is hozzá, vagy elkezdhetünk, ha már többször olvastuk a mesét, elkezdhetünk egy mondatot, hogy fejezze be ő, ezzel is a figyelmét, emlékezetét fejlesztjük. Amikor már iskolába készül a gyerek, akkor gyermekünk, akkor játszhatunk a hangokkal is. Akár ugye most nyaralni megyünk, akkor az autóban fogunk ülni, sokszor unalmas 2-3 órát töltünk el az autóban. Játszhatunk szóláncot, akár nem csak úgy, hogy a szavak végén lépő utolsó hangot kell figyelni, hanem már figyelheti a szótagokat is. Gyűjthetünk megfelelő hangokkal, vagy adott hangokkal szavakat. Játszhatunk főfogalom alá rendezést, tehát mondhatom neki, hogy azt mondom, hogy asztal, szék, szekrény, hogy hívják ezt közösen. Vagy gyűjtsünk madarakat, ezzel is például, vagy növényeket, ezzel is bővítjük az ő szókincsét. Játszhatunk robotosat, hogy én azt mondom neki, hogy a, l, m, a, mit hallottál, mondd ki a szót. Utána megfordíthatjuk, mondhatom neki, hogy tó, most te mondd hangonként a szavakat. Ez nagyon nehéz egy óvodáskorú gyereknek, úgyhogy ezt gyakorolhatjuk. Játszhatunk barkóbát, ugye ezek mind olyan játékok, amiket mi is játszottunk, és a szülőknek a tárházában is benne van.
Hát ugye nem csak szülők, hanem nagyszülők is, mert lehet, hogy a hallgatók között mondjuk már nem annyira szülők, hanem inkább nagyszülőkorú hallgatók vannak, tehát őket is biztatod akár a meseolvasásra, akár az ilyen játékos tanulásra szavakkal.
Így van. Aztán ugye említettük itt a példában a téri tájékozódást, téri orientációt, ugye ez azt jelenti, hogy biztonsággal meg tudja különböztetni a jobb és bal irányokat, illetve érti a névutókat alatta, fölötte, mögötte, mellette. Ezt is nagyon sokféleképpen gyakorolhatjuk, akár ha egy megszokott útvonalon megyünk például a nagymamához, akkor lehet mondani, hogy most te irányíts engem, most jobbra forduljak, balra forduljak, és kövessük is a gyereket, még ha rosszat mond akkor is, akkor ő látta, hogy tévesztett, és nem letorkoltam, hogy már pedig ez nem a jobb oldal, hanem ő látta, hogy most rossz felé kanyarodtam, akkor muszáj, hogy javítsa önmagát. Játszhatunk a kertben is, egy nagy aszfaltkrétával felrajzolhatunk egy 5x5-ös négyzethálót például, és azt mondhatom, hogy te vagy a kisegér, keresd meg a sajtokat, merre kell fordulnod ahhoz, hogy a letett babzsákot vagy kislabdát megtalálod. Nagyon fontos, hogy az időbeli tájékozódás, tájékozottságuk is élet legyen.
Igen.
Ez is egy nagyon nehéz dolog, tehát egy nagy csoportos korú gyerek nagyon nehezen érzékeli még azt, hogy mennyi az, amikor eltelt egy óra, eltelt öt perc, mit jelent a holnap, a tegnap fogalma, pláne a visszafelé irányokat szokták nehezebben tudni. De ha bekerül az iskolába, akkor bizony azt fogja mondani a tanítónén, hogy 10 perc múlva lesz csak szünet, addig nem mehetsz ki. Hát ezt kell, hogy érzékelje, hiszen ez is egy tanulási folyamat. Szoktam javasolni a szülőknek, hogyha napokat, hónapokat nehezen tanulja a gyermek, hogy készítsünk közösen egy órarendet, kitehetjük a hűtő falára, és a méhecske szállhat egyik napról a másikra, akár kis piktogramokkal lehet jelölni, hogy melyik nap mi fog történni, és mondhatjuk, hogy nézd csak, ma kedd van, holnap akkor melyik nap lesz. És akkor így könnyebben megtanulja. Ugyanígy a hónapokhoz is készíthetünk egy kör alakú kis naptárt, amit kiszínezhet a megfelelő hónapokra jellemzőkkel, és akkor ugyanúgy lépkedhet a méhecske, érzékeli, hogy mi az, amikor eltelt egy nap, eltelt egy hónap.
Nekem ami eszembe jutott itt az idővel kapcsolatban, és ez is egy ilyen gyakorlati dolog, hogy én azt tapasztaltam, hogy ugye az óvoda után, amikor nem kellett bemenni, pontosan lehetett mondjuk 8:30 környékén, azt kérték, hogy mondjuk legkésőbb 9-ig érjen be az óvodába, de ugye az iskolában ez nem így van, mert ott 8-kor elkezdődik a tanítás. Jó, mondjuk tudunk egy-két iskoláról, ahol egy kicsit ebben rugalmasabbak, de alapvetően átlagosan 8 órára. Mit tudunk kezdeni, mit tudsz ajánlani a szülőknek, hogy hogy alakítsák ki, hogy ugye ebből a kicsit szabadabb, lazább óvodás életstílusból megtalálják utána azt az utat, hogy 8 órára már ott tanulásra kész állapotban legyen a gyermek majd első osztályba, szeptemberre. És azért is most kérdezem, mert hogy szerintem ez egy folyamat, de te mit ajánlasz, mint szakember, mint gyakorló anyuka ezzel kapcsolatban?
Igen, ezt nagyon jól látod, hogy egy folyamat. Sokszor szoktuk mondani, hogy nem csak a gyermekünk kezd iskolát, hanem az egész család, hisz az egész családnak egy teljesen új napi rendre kell beállnia, és miután ez valóban egy folyamat, én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy június-július lehet még egy picit lazább, de legeslegkésőbb augusztus közepén kezdjünk el arra rászokni, hogy a gyerek feküdjön le minél hamarabb, 8-kor, 8:30, 9-kor már legyen ágyba. Tudom, hogy ez nyáron nagyon nehéz, mert akkor végre enyhül egy kicsit a nagy kánikula, lehet még kint ülni a teraszon, még világos van, de jó, ha a gyerek megszokja, hogy időben ágyba kerül, és bizony keltsük föl már augusztus közepén abban az időszakban, 7-kor, 7:30, melyik családban, mikor kezdődik majd a nap, amikor majd szeptemberben is már föl kell kelni, és bizony 7:30 már legyen olyan állapotban, amikor majd az iskolában már arra késznek kell lenni.
Igen, hát az a nagy helyzet, hogy megint itt leperegtek a percek és a másodpercek, és megint azt érzékeltem, hogy itt az iskola érettség területén tulajdonképpen csak egy fontos területről beszéltünk, tehát most a pszichés érettségre szinte csak az elején tudtunk egy mondatot ejteni, és éppen ezért én még szeretném, hogy legyél a műsor vendége, és gyere és oszd meg a tapasztalataidat, tudásodat. Én itt szeretném megköszönni, hogy ismét eljöttél velünk, voltál, nem tudom, hogy még szeretnél-e valamit a hallgatóknak így zárszóként mondani.
Mindenképpen bátorítom a szülőket, hogy ne féljenek az iskola kezdéstől, egy varázslatos világ veszi majd kezdetét a gyerekek számára, és mindenkinek nagyon sok sikert kívánok ehhez az új feladathoz.
Köszönöm szépen, mi is az a sok szép munkához Isten áldását kívánjuk, hiszen nagyon sokfele a családoddal, férjeddel szolgáltat teljesítetek, és ehhez erő kell, és köszönöm, hogy itt voltál. Én szeretnék elköszönni a hallgatóktól, köszönöm technikus kollégám munkáját, találkozunk 2 hét múlva. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea voltam.
De mesék, versek, kis dalok, színek, ízek, illatok, mindazt csúgják, otthon vagyok. Szívemből szeretném ma megköszönni mindazt, mit értem tett az óvó néni. Szépre, jóra oktatott, mosolyával biztatott, azt mondta, jó gyerek.